Rádió Egyetem. Hidrológia. Varga György előadása.
Jó napot kívánok! Ajtót legyen, kedves becsuk! Köszönöm! Kérem szépen, folytatjuk akkor a múltkori kihagyás után a csapadékkal kapcsolatos részt. Ebből a második előadás következik. És mindjárt itt az elején néhány olyan a hidrológia szempontjából érdekes prezentációs lehetőséget mutatok be a csapadék adatok feldolgozásával, illusztrálásával kapcsolatban, ami a hidrológia számára jól alkalmazható és megfelelő alapot nyújt különböző hidrológiai számításoknak az elvégzéséhez. Hát ezen az ábrán, az ábra felső részén látnak egy havi csapadék összeg területi eloszlását az ország területén, ez 2005-ös. Ugye izohiéta vonalakkal kötjük össze az azonos mennyiségű csapadékot kapó állomásokat, és ezek alapján tudjuk lényegében a területi eloszlást reprezentálni. Ez egy gépi programmal készül, nyilván vannak benne pontatlanságok, de azért egy jó áttekintést ad regionálisan arról, hogy milyen volt a területi változékonyság. Na most a hidrológiát nem csak az érdekli, hogy mekkora csapadék összeg jutott a vízgyűjtő területre, hanem egy kicsit keressük a tükröt is, a viszonyítást, hogy például ez a szeptember havi csapadék mennyiség, ez az átlagoshoz képest mekkora volt. Most ez egy nagyon nedves, nagyon csapadékos időszak volt, vagy pedig egy kimondottan száraz, csapadék szegény időjárású hónap volt. Éppen ezért készítjük el mindig a tényleges értékeknek és a sok éves átlagnak a különbségéből készül térképet. Tehát egy különbség térkép is készül. Még egyszer, a különbség úgy keletkezik, hogy a tényértékből levonjuk az átlagértéket, a sok évi átlagértéket. Ez a különbség térkép mutatja itt az ábra alsó részén, hogy hol voltak azok a területek itt sárgával, illetve narancsszínnel jelölve, ahol az átlagosnál kevesebb volt a csapadék, tehát itt negatív előjelet kapnak ezek a számok, és a kék árnyalatai minél nagyobb volt ez a különbség pozitív értelemben, annál kékebbek, tehát melyek voltak az átlagosnál csapadékosabb területek, és annak milyen volt a mértéke. Ez az egyik prezentáció, ami sokat mond. A másik, amikor nem egy-egy hónapról, hanem egy-egy időszakról, egy hosszabb időszakról beszélünk. Itt ugye maradva a 2005-ös évnél a január-szeptember időszak, tehát egy 9 hónapos csapadékösszeg területi eloszlását látjuk, és alatta pedig az átlagtól való az időszakos átlag. Mi az időszakos átlag? Ugye ez a bizonyos 9 hónap az időszakos átlagtól való eltérés. Na most itt látjuk, hogy 30 éves ez az időszak, tehát 1971-től 2000-ig tartó 30 éves időszak átlagától való eltérés. Múlt órán beszéltünk arról, hogy a meteorológiai világszervezetnek vannak ajánlásai, hogy milyen bázisidőszakok figyelembevételét javasolják ahhoz, hogy értékelni tudjuk egy-egy tényleges időadatnak a mértékét az átlaghoz képest, az átlagtól való eltérését. A meteorológiai világszervezet ezt a 30 évet ajánlja. Ugye múlt órán volt egy olyan térképünk az utolsó dián, az előadás utolsó diáján, hogy a Magyarország éves csapadék összegének területi eloszlása az 1961 és 90 közötti 30 éves időszak alapján. Ez a 30 év van most ugye elcsúsztatva 10 évvel, itt nem az 1961-90, hanem a 71-2000-es, tehát itt már tovább léptünk, de maradtunk ennél az időintervallumnál. Ugye a különbség térképen mi látszik a hidrológia számára, itt mi az információ? Az, hogy ebben a 9 hónapban lehulló csapadék mennyisége az ország egész területén az átlagos fölött volt, ugye mindenütt kék a térképünk. Természetesen különbségek vannak, területi különbségek vannak, ezekben a gócokban, amiket itt látnak, ugye itt volt a legnagyobb csapadék többlet az átlaghoz képest. A kék, kevésbé sötét árnyalataival érintett területeken, ugye ott vannak a számok, ott ez a többlet kevesebb volt, tehát itt közelebb voltunk az átlaghoz. Nagyon gyakran szükségünk van a napi csapadék összegre, ugye erről is beszéltünk, ezt jellemzően oszlopdiagrammal mutatjuk be, és ez alapján tudunk arról tájékozódni, hogy egy havi csapadékösszegnek milyen volt az időbeli eloszlása a hónapon belül. Tehát az a havi csapadékösszeg 14 nap alatt hullott le, vagy csak 2 nap alatt. Nagyon fontos az időbeliség, tehát ennek a szemléltetésére alkalmazzuk ezt az eljárást. És most szeretnék visszatérni arra a gondolatra, amivel már foglalkoztunk a múlt órán, amikor beszéltünk relatív gyakoriságról, empirikus eloszlás függvényről és elméleti eloszlás függvényről. Ugye visszaemlékszünk erre, amikor adatsorok matematikai, statisztikai vizsgálatát érintettük csak ezt a témát, és arról beszéltünk, hogy idősorok milyen statisztikai eloszlásra illeszkednek. Ugye arról volt itt szó, hogy különböző megtalált elméleti eloszlás alapján arra tudunk választ adni, hogy múltbeli adatok alapján, ez az idősorunk, adott érték milyen valószínűséggel várható, milyen valószínűségnek felel meg. Hát itt egy következő konkrét példát szeretnék bemutatni, ugye konkrétan a Balaton vízgyűjtő területére hulló éves csapadék összeg idősor 1921-től 2002-ig, tehát egy 82 éves idősor, 82 elemű minta. Ennek az idősornak a statisztikai vizsgálat eredményeit látjuk. Egy picit felidézve a legutóbbi előadáson ezügyben elhangzottakat. Ugye a vízszintes tengelyen szerepel a meghaladási valószínűség, a függőleges tengelyen az éves csapadékösszeg. Ahogy nő a meghaladási valószínűség, ugye úgy csökkennek ezek a csapadékértékek. Tehát például vegyük a 10%-os meghaladási valószínűséget, ahhoz körülbelül 820 mm csapadékösszeg tartozik. Picit próbáljuk egy bővítettebb mondatban ezt értelmezni. 10% a meghaladási valószínűsége annak, hogy az éves csapadékösszeg 820 mm a Balaton vízgyűjtőjén, 10% annak a valószínűsége, hogy ennél magasabb csapadék összeg forduljon elő. Tehát ez alacsony. Nézzük a másik végletet, a 90%. 90% a valószínűsége annak, hogy a vízgyűjtő területen mondjuk 450 mm-nél több csapadék hulljon. 90% a valószínűsége. Tehát értjük az összefüggést a valószínűségi százalék és a vizsgált elem között. Minél magasabb a meghaladási valószínűség, annál alacsonyabb ugye a vizsgált érték, fordítva, minél kisebb, szám szerint értve kisebb a meghaladási valószínűség, annál magasabb a vizsgált értéknek az abszolút száma, az abszolút értéke. Ugye ez lényegében az eloszlásnak egy grafikus megjelenítése, amit itt láttunk. Ezen a dián ugyanezt látjuk, csak táblázatos formában. Tehát nem kell tőle megijedni, táblázatos formában látjuk azt, amit az előbb az ábrán. Tehát akkor nézzük egy picit a számok tükrében is, most már konkretizálva. 1%-a valószínűsége annak, hogy az éves csapadék összeg eléri, vagy meghaladja a 956 mm-t. Ez egy nagyon nagy szám. 99%-a valószínűsége annak, hogy az éves csapadékösszeg eléri, vagy meghaladja a 416 mm-t. Tehát nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy legalább ennyi, vagy több csapadék hulljon. Itt ugyan a téli fél évre, nyári fél évre teljesen ugyanarról van szó, tehát ezt most én külön nem elemezném. A korrekt vizsgálatnál mindig megadjuk azt, hogy milyen eloszlásfüggvény alapján határoztuk meg ezeket az adatokat, tehát mi volt az eloszlásfüggvény típusa, normál eloszlás vagy lognormál, illetve itt szerepelnek az eloszlásfüggvény paraméterei ebben az alsó kockában. Ebben most részletesen nem megyünk bele, a teljesség kedvéért említettem. És akkor most ezt a részt egy kicsit lezárva egy olyan kérdéskörrel fogunk a továbbiakban foglalkozni, aminek bizonyos előzményeiről már beszéltünk a korábbi órán, nevezetesen az állomások reprezentativitásának kérdése, tehát a csapadékmérő állomás reprezentativitása. Ugye arról beszéltünk itt, néhány mondatban szeretném felidézni, hogy az állomás valóban azt a jelenséget tudja nyomon követni, ugye itt a csapadékról van szó, tehát semmi olyan befolyásoló tényező nincsen, amely a lehulló csapadék mennyiségének mérését torzítaná, negatív értelemben befolyásolná, árnyékoló hatás, stb. Ezeket mind megbeszéltük. Most ebből indulunk ki, ezt a gondolatot visszük úgy tovább, hogy vizsgáljuk, hogy a létrejött, a mérések alapján létrejött csapadék idősor homogenitását, tehát hogy az adatok egymástól függetlenek, diszkrét adatok, tehát a homogenitást vizsgáljuk. A homogenitás vizsgálata azért fontos, mert valójában, amikor egy idősort akármilyen egyszerű statisztikai vizsgálat alá vetünk, például itt az eloszlásfüggvény, amit az előbb tárgyaltunk, annak egyik alapfeltétele, hogy az idősorunk homogén legyen. Na most, hogy győződök meg arról, hogy ez az idősor homogén vagy nem? Nyilván nem ránézésre, mert akkor nézhetem idők végezetéig, nem fogok megállapítani semmit, tehát valamilyen más módszerre van szükség. Ez a más módszer, sok módszer van, mi most ebből egy módszert emelünk ki, egy egyszerű módszert, amit megbeszélünk, és ennek a módszernek a neve a kettős összegző görbe. Kettős összegző görbe módszer. Nézzük ezt az ábrát, és pontról pontra végigmegyek, és megbeszéljük, hogy mi látható rajta, és tulajdonképpen ez a módszer hogy működik. A vízszintes tengelyen egy állomás csoportból számolt átlagos csapadék van, tehát magyarul, itt azt írja, maradjunk a konkrét példa, hogy 12 állomás összegzett évi csapadék átlaga. Tehát 12 állomáson mérik a csapadékot. Minden évben összeadják a 12 állomáson mért csapadékmennyiséget, és osztják 12-vel. Tehát így értendő az átlag. A 12-ből képzett átlag. Ez van az egyik tengelyen. A másik tengelyen pedig egy konkrét állomás éves csapadékmennyisége szerepel. Nevezetesen az az állomás, amelyet vizsgálunk, amelyet olyan szempontból vizsgálunk, hogy az adatsora homogén vagy nem homogén. Tehát a függőleges tengelyen szerepel a vizsgálandó állomás. Már most szeretném előre bocsátani, hogy ahhoz, hogy ezt megtehetjük, eleve azzal a feltételezéssel élünk, hogy a vízszintes tengelyen szereplő 12 állomás, illetve az abból készült átlagidősor, az homogén. Tehát ez nagyon fontos. Erről valamilyen módon meggyőződtünk korábban, tehát ez homogén, hiszen akkor így tudunk korrekt módon eljárni. Na most nézzük a következőt meg, hogy egyáltalán itt mi van az ábra belsejében. Ezek a számok 1980, 1980, 75, 70, 65, stb. Évszámokat jelentenek, és az ábrára az éves csapadékok kumulált értékeit rakjuk fel. Magyarul, mondjuk legyen itt ez 1990-es ez az év. Készítek egy másik kis ábrát a magyarázathoz, hogy hogy áll elő ez a... Tehát itt van a 12 állomás átlaga, és itt van a vizsgált állomás. 1990-ben a 12 állomásnak az átlagos csapadék mennyisége ennyi volt, az egy állomásé, amit vizsgálunk, ennyi volt. A következőben, 1989-ben összeadjuk a 89-et és a 90-et, keletkezik ez a pont, itt ennyi volt, itt ennyi volt. Tehát így kumuláljuk az éves csapadék összegeket. Már is megállok, mert itt nagyon fontos, hogy együtt tudjunk előre haladni, tehát ezt a logikát értjük, tehát kumuláljuk az éves összegeket. Tehát ez a pont már 2 év összege, a következő pont 3 év összege, a negyedik pont 4 év összege. Stimmelünk? Jó. Na most, ha ezt sok évre megcsináljuk, látjuk, hogy itt sok évre készült, akkor előbb-utóbb azt vesszük észre, hogy erre a pont halmazra, ami így kialakul a koordináta rendszerbe, egy meglehetősen jól illeszkedő, egyenes fektethető. Egy meglehetősen jó, egyenes fektethető. Azt is észrevesszük, hogy viszont az ábránkat figyelve, hogy valamikor 1975 körül ennek az egyenesnek a meredeksége, tehát a meredeksége, az a meredekségre vonatkozó, tehát egy AX plusz B típusú függvényről van szó, ugye ez az egyenesnek az egyenlete, az Y egyenlő AX plusz B, jelen esetben a 0,95 az az A. Ez a meredekség, ez itt megtörik. És innentől kezdve időben ez megváltozik, ez a meredekség, és új értéke lesz 0,75-ös érték. Példánkban legalábbis ennyi. A kettős összegző görbénél ez a helyzet jelenti azt, hogy itt a vizsgált állomás adatsorában inhomogenitás van. Tehát a homogén jellege az adatsornak itt megszűnik, inhomogenitás van. Picit megállunk, és egy kis lazításnak gondoljunk arra, hogy mi okozhat az eddigi ismereteink alapján inhomogenitást egy adatsorban. Hát például a csapadékmérő edényt elhelyezték, áthelyezték korábbi helyéről. Ez lehet egy ilyen hibaforrás. 2. Ugye a csapadék észlelésben a megbeszéltek szerint elkerülhetetlenül van egy szubjektum, hiszen emberi munkáról, emberi tevékenységről van szó. Megváltozott az észlelő személye. Például ez is lehet. 3. Ugyanaz az észlelő, ugyanott van a csapadékmérőedény, mégis történt valami. Megváltozott a csapadékmérő állomás környezete. Mesterséges tereptárgy került oda, tehát házat építettek. Vagy a közelben egy fa már akkorára nőtt, hogy befolyásolja a mérést. Tehát nagyon sok olyan ok van, olyan effektus van, ami inhomogenitást okozhat. Hogyan tudjuk ezt az inhomogenitást megszüntetni, úgymond kivenni az adatsorból úgy, hogy ezeket az adatokat, tehát ezeket az adatokat, ahonnan a törés van, a meredekséget jellemző két szám arányában, tehát 0,95 per 0,75 az példánk szerint, ennek arányában átszámítjuk, és visszaillesztjük erre az egyenesre, amit várnánk, hogy ide sorakoznának ezek az adatok, tehát erre a szaggatott egyenesre. Még egyszer, hogy történik a korrekció? Úgy, hogy az adatokat szorozzuk a két egyenes meredekségének arányával nevezetesen, itt a 0,95 per 0,75. Ezzel az arányjal szorozzuk, és ezzel távolítottuk el az adatsorból az inhomogenitást, és ezzel véljük azt, hogy nagy valószínűséggel homogénná tettük az adatainkat. Még egyszer mondom, ez nem egy öncélú és egy értelmetlen tevékenység, hanem a hidrológia szempontjából is nekünk most mindig arra kell gondolni, elsősorban az a jelentősége, hogy ezzel alkalmassá tettük az adatsort további statisztikai vizsgálatokhoz, megteremtettük az alapját olyan statisztikai vizsgálatokhoz, amelyek a hidrológiai számításokhoz majd bemenő adatok lesznek, és fontos alapinformációt jelentenek. Tovább lépünk, és megint egy picit visszautalva a múltórai anyagra, szeretnék néhány olyan kérdést itt áttekinteni, amely a továbbiakhoz a tisztázása szükség lesz. Ugye a csapadékmérésnél beszéltünk alapvetően két eszközről. Az egyik volt a csapadékmérő, a Hellman-féle mérőedény, amiről szó volt. A másik részben ugye volt a csapadékíró, a Hellman-féle csapadékíró, tehát az ombrográf, illetve az automata csapadékmérő, a billenőid edényes. Ezeket mind megbeszéltük. Ez utóbbi kettőnek az volt a jelentősége, csak felidézem, hogy ott időről időre, időpillanatról időpillanatra tisztában vagyunk azzal, hogy a csapadéknak a mennyisége hogy alakul, és mielőtt ennek az ábrának az elemzésébe kezdenénk, egy másik ábrát készítek ide a táblára, ahhoz, hogy ez befogadhatóbb legyen. Mégpedig egy olyan ábrát, ahol van egy közös függőleges tengely és két vízszintes tengely. Mind a két vízszintes tengely az időt jelenti. A függőleges tengely felső részén van a csapadék intenzitás, I betűvel jelölöm, és P betűvel jelölöm a függőleges tengely alsó részén a csapadék magasságot. Tehát ez milliméter per, most egyelőre annyit írok, hogy idő, az intenzitás, a csapadék magassághoz pedig azt írom, hogy milliméter. No. A következőt gondoljuk megint végig együtt, ha lehet. Egy konkrét csapadék esemény során, tehát az eső kezdetétől az eső végéig, hogyan alakul a csapadék intenzitása és magassága? A jellemző és az általános az, hogy a csapadék tevékenység első harmadában a csapadék intenzitás lineárisan nő. Tehát legyen ez az időtartam, ez a T1 időtartam, a T1 teljes időtartamon belül, ameddig a csapadék intenzitása nő. Kérek szépen egy kis közös gondolkodást, és próbáljuk együtt megfejteni, megválaszolni azt a kérdést, hogyha a csapadék intenzitás lineárisan nő, akkor a csapadék magasság milyen függvény mentén fog változni. Mit jelent az, hogy a csapadék intenzitása lineárisan nő? Időegységről időegységre egyre több és több csapadék hull le. Lineáris lesz a csapadék magasság változása? Nem, hanem valami ilyen függvény. Tehát azt mondjuk, hogy a csapadék magasság exponenciálisan változik, exponenciális függvény mentén változik. Még egyszer, miért van ez így? Azért, mert az intenzitás időegységről időegységre nagyobb lesz. Ha nagyobb, akkor mindig nagyobb és nagyobb növekmény keletkezik a csapadék magasságban időegységről időegységre. Nézzük a második szakaszt, T2-vel jelölöm. T2 időtartam alatt az intenzitás nem változik. Tehát az intenzitás értéke T2 időintervallumon belül állandó. Mit fog ebben, hogyan fog viselkedni ebben a szakaszban a csapadék magasság? Hogyan változik? Egyáltalán változik-e? Persze, hogy változik. És lineár, nagyon jó, lineárisan nő, ugye? Miért? Mert időegységről időegységre ugyanannyi csapadék hullik le, tehát a változás ebben az esetben lineáris lesz a csapadék magasságban. Még egyszer, az intenzitás nem változik, ebből következően a csapadék magasság változása lineáris. Nézzük a harmadik szakaszt, T3 időintervallumot. Amikor a csapadék intenzitás fokozatosan csökken, tehát ez az utolsó szakasz a csapadék tevékenységnek, mi fog történni a csapadék magassággal? Mi van itt? Időegységről időegységre kisebb és kisebb csapadék mennyiség érkezik. Tehát semmiképpen nem lesz lineáris, hanem megint exponenciális lesz, csak éppen a konvexitása változik meg, tehát valami ilyen függvény mentén fog változni a csapadék magasság. Tehát itt vegyük észre a nagy különbséget a T1 időtartam alatt bekövetkezett magasságváltozás és a T3 időtartam alatt bekövetkezett magasságváltozás között. Tehát az intenzitás és a csapadék magasság összefüggésének az egyszerű sémája körülbelül így foglalható össze. Ahhoz, hogy ez megtehető legyen, és még egyszer szeretnék erre visszautalni, szükségesek olyan eszközök, amelyek olyan műszaki paraméterekkel rendelkeznek, hogy a csapadék tevékenység során folyamatosan rögzítsék a lehullott csapadék mennyiségét, és ebből tetszőlegesen rövid kiválasztott időszakra, akármilyen rövid kiválasztott időszakra, meg lehessen mondani, hogy mekkora volt a lehullott csapadék mennyisége, és mekkora volt az intenzitás. És most ezek ismeretében lépünk ide erre a diára, ami itt szerepel, ami ugye hát nagyon szépen megrajzolva mutatja nekünk azokat a dolgokat, amit én megpróbáltam ebből az egyszerűsített ábrával előkészíteni és fölvezetni. Ugye az ábrának a felső részén a csapadék intenzitás változását látjuk, ugye ez a vonal, ez a folyamatos vonal. A csapadék összegző vonal, amit mi csapadék magasságnak hívtunk, pedig itt szerepel ez. És nagyon fontos egy új fogalom, ami az eddigiekből azért talán következik, az átlagos intenzitás, amely azt jelenti, hogy veszem a csapadék tevékenység során lehullott csapadék mennyiségét, tehát a teljes csapadék magasságot, és osztom a csapadék tevékenység teljes időtartamával. Ekkor beszélek átlagos intenzitásról, tehát teljes csapadékösszeg per teljes időtartam. Ezt a hányadost hívom az átlagos csapadék intenzitásra. Fontos ez a paraméter, de azért nagyon szeretném hangsúlyozni, és ugye ez látszik is, hogy ez azért nagyon sok minden különbséget elfed egy ilyen átlagos intenzitás, hiszen a csapadék tevékenység során a csapadék intenzitása az időszakon belül jelentősen változik. Próbáljunk egy kicsit arra gondolni, hogy a hidrológia szempontjából miért fontos ennyire a csapadék intenzitásnak a fontos a magasság is természetesen, de az intenzitásnak a kiemelten fontos vizsgálata és elemzése. Mi történik, mit mondtunk az elején a lehulló csapadékkal, ami a vízgyűjtőre kerül? Ugye három úton folytatódik a sorsa idézőjelben, elpárolog, lefolyik, beszivárog. Ugye mi a hidrológiában elsősorban arra vagyunk kíváncsi, hogy a lehullott csapadék útja, ez a hármas út, ez egymáshoz képest hogy néz ki, milyenek az arányok, mennyi párolog el, mennyi szivárog be, mennyi folyik le. Na most, hogy ez mennyi valójában, azt nagyon erősen befolyásolja a csapadék intenzitás. Gondoljunk csak arra az egyszerű tényre, most csak nagyon egyszerűen megfogalmazva, és később majd a beszivárgásnál ebbe elmélyedünk, hogy egy csendes áztató eső esetében, ha a talajnak nagy a vízbefogadó képessége, akkor ott nem nagyon keletkezik a csapadék tevékenység elején lefolyás, hanem ez szépen beszivárog a talajba. De egy felhőszakadásnál akármilyen száraz is a talaj, a lehulló csapadéknak egy elég jelentős része rögtön lefolyik. Nincs idő a beszivárgásra. Olyan nagy az intenzitás, hogy nincs idő arra, hogy ez elkezdjen beszivárogni, hanem lejtő irányba megkezdődik a lefolyás. Tehát ezért óriási jelentősége van ennek a kérdésnek. És ha már itt tartunk, és erről beszélünk, hogy az intenzitás, a csapadékmagasság és időtartam, akkor érdemes vizsgálni azt a kérdést, és egy kicsit azt most előtérbe hozni, hogy tényleg valójában a csapadék összeg és a csapadék időtartam között van-e összefüggés, és ha van, milyen? Hát ha fölvetődik a kérdés, nyilván van. Most a következőkben arról fogunk beszélni, hogy hogyan néz ki ez az összefüggés, matematikailag hogy írható le ez az összefüggés. Ehhez előkészítésként néhány olyan adatot mutatok be, amely különböző időtartamokhoz adja meg az eddig mért maximális csapadék összeget világviszonylatban. Itt már is két jelölést emelnék ki külön is a táblázatból, a TP és a PT jelöléseket. A TP a csapadék időtartama, tehát a T, illetve adott időtartam alatt lehulló csapadék, ez a PT. Valójában a továbbiakban, és e felé haladunk most, azt keressük, hogy adott időtartam alatt lehulló csapadék mennyi, és az adott időtartam és az közben lehulló csapadék mennyiség között milyen összefüggés írható fel. E felé haladunk. Ez egyelőre most így marad a táblán, ezt fogjuk bővíteni, de innen indulunk ki. Következő táblázatban egy picit azért a magyarországi adatokhoz kanyarodjunk, és a következőt tudjuk ebből leszűrni. Különböző időtartamok, ugye ezek a különböző időtartamok 3 perctől 1 napig különböző időtartamok, mutatják, hogy ezen időtartam alatt mi volt a mérések alapján a maximális csapadékmennyiség. Természetesen azt is, hogy ez mikor volt és melyik állomáson. Hát nézzünk egy-két példát. A 3 perces időtartamhoz a mérések szerint maximálisan Magyarországon 12 mm csapadék hullott le, ekkor ott, oda van írva, ez 240 mm per órás csapadék intenzitásnak felel meg. És így tovább, és így tovább, egészen eljutunk az egy naposig, amiről már azt hiszem talán volt is szó, az egy napos csapadék maximum Magyarországon, az 245 mm, 1953. június 9-én mérték DAD csapadékmérő állomáson. Ez a DAD, ez nem, nincs messze Budapesttől, a Vértes hegységben van. Ugye ez egy óriási mennyiség, hát sok egy szárazabb évben, ez a 245 mm, ez jóformán egy fél éves csapadékösszeg, és ez egy nap alatt hullott le. Ha egy kicsit most tovább merengünk itt az adatok fölött és nézzük, akkor vegyük észre, hogy az idő előre haladtával, tehát minél nagyobb és nagyobb időtartamokat vizsgálunk, nem teljesen szignifikáns módon, de mégiscsak tendencia szerűen a csapadék intenzitás csökken. Tehát vessük össze az időtartamoszlopot, ami ahol növekszik az időtartam, és vessük össze az intenzitásoszlopot. Vagyis kezd körvonalazódni az, hogy a csapadék időtartama és a csapadék mennyisége között az intenzitás alapján, adott időtartam alatt lehulló csapadék mennyisége között valamilyen exakt összefüggés felállítható. Még mielőtt erről a táblázatról tovább lépnénk, még egy fontos dolgot hadd mondjak, ami ide is van írva, mondtam is, de még egyszer aláhúzom. Ugye itt adott időtartamhoz kapcsolódó maximális csapadékok vannak. Tehát ez volt a 3 perces maximum, ez volt az 5 perces maximum, ez volt a 20 perces maximum. Tehát adott időtartamhoz az országon belül, mert ugye 20 percre sok csapadék adatunk van, ebből a sokból kiemeltük a maximális értéket. Ezek szerepelnek a táblázatban. És akkor most jön a dolgoknak egy kicsit az összeeresztése, összefésülése, ami arról szól, hogy próbáljunk akkor teremteni valamilyen összefüggést a csapadék időtartam és a maximális csapadék mennyiség között. No, tehát térjünk akkor ide-vissza a csapadék összeg és az időtartam összefüggése. Ugye az előbb elmondottaknak a kicsit az összefoglalása és úgymond matematikai formulába öntése történik. Egy olasz mérnök, Montanari volt az, aki foglalkozott ezzel mélységében és behatóbban, és ő volt az, aki felírta először ezt az összefüggést, a P egyenlő A szor T az N-ediken összefüggést, vagyis az időtartamhoz és a csapadék mennyiséghez két tényezőt tett hozzá, az egyik az A értéke, ami egy együttható, az N pedig a T-n egy hatványkitevő. Tehát ezek az újdonságok, A és N. A Montanari formulának, vagy úgy is szoktuk fogalmazni, hogy éghajlat valószínűségi függvény, tulajdonképpen ez a két paraméter a lényege, és a paraméterek meghatározása. Úgy is szoktuk mondani, hogy ennek az általános formának a parametrizálása, tehát számszerűsítése, hogy mennyi lesz A értéke és mennyi lesz az N értéke, az mindig adott területtől, adott vízgyűjtő terület adataitól függ. Tehát ez nem lesz egyforma mindenütt nyilván. Itt két példát hoztam az utolsó két sorban. Az egyik az Ferrara tartományra vonatkozik, tehát Olaszországban. A másik egy konkrét állomásra, a másik, ez az alsó, pedig Magyarország egész területére vonatkozik, tehát az A értéke 70,2, az N értéke 0,34. De természetesen ez Magyarország egész területére, de más lesz ez az összefüggés, hogyha azt mondjuk, hogy engem nem egész Magyarország területe érdekel, mert az nagyon sok mindent összemos és elfed, hanem én most kimondottan csak a, mondjuk a Zagyva vagy a Kapos vízgyűjtő területével foglalkozom, és arra szeretném felírni az éghajlat valószínűségi függvényt, az általános alakot parametrizálni, megkeresni az A-nak és az N-nek az értékét, egész biztos, hogy ettől el fog térni. Van egy nagy bökkenő. Mi a bökkenő? Az, hogy ugye én azt mondom, hogy arra kell megkeresni, mind az a feltétele, hogy van-e adat? Vannak-e ilyen mérések? Tehát ezt senki ne úgy képzelje el, hogy ez bármikor, bárhova felírható. Nagyon fontos, hogy azok az adatok, amelyek ide szükségesek, rendelkezésre álljanak, és megfelelő hosszú időszakból lehessen meríteni, és mondjuk nem az utóbbi két év adataiból, mert hát az biztos, hogy elég kevés, és nem túl sokat mondó lesz az eredményünk. Tehát hosszú időszakra terjedő adatbázisból tudjunk adatokat meríteni, ami alapján felírjuk ezt az összefüggést. Miben adjuk meg T értékét? Ugye ez a lényeg számunkra. Attól függ, hogy mekkora időtartamra számolunk, 3 órán belül T értéke úgy értendő, hogy a hány 10 perc van benne, tehát mondjuk, hogyha másfél óráról beszélünk, akkor az 90 perc, tehát akkor 9-es az érték, 3 órán felül pedig az órák száma lesz a T értéke. Tehát 3 órán belül a 10 percek száma, a vizsgált időszakon belül hány 10 perc volt, illetve 3 órán fölül pedig az órák száma. Most egy picit én is itt megbicsaklottam, elnézést kérek, lehet, hogy ezt pontosítanom kell, ez nagyon fontos, hogy biztos jót mondtam-e, tegyünk ide egy csillagot, és erre térjünk vissza a jövő előadáson. Remélem, jól emlékeztem, de kontrollálni fogom, és akkor erre visszatérünk. Tehát a lényeg még egyszer az, milyennek a hozadéka, milyennek a hidrológiai jelentősége, megint ez a kérdés, mert bennünket ugye most nem önmagában a csapadék érdeke, a hidrológiai jelentősége. Adott időtartamhoz mi az a maximális csapadék mennyiség, amely azon a területen lehullhat? Múltbeli adatok alapján. Tehát kérem szépen, itt megint azt hangsúlyozom, mint a valószínűségnél, mint az eloszlás függvénynél. Vigyázat! Nem előrejelzést készítünk, hanem a múltbeli adatok alapján mondunk egy értéket, egy valószínűségi értéket ide, de ez nem zárja ki azt, egyáltalán nem zárja ki, és ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy a számításunkhoz képest adott időtartam alatt több csapadék fog hullani. Kicsi az esélye, de nem zárható ki. Hol használjuk ezt a hidrológiát? Különböző tervezéseknél, tehát műtárgytervezéseknél, vízigénykielégítésnél, stb., hogy különböző időtartamuk alatt mi az a maximális csapadék, illetve abból milyen hidrológiai válasz keletkezik, mert ez a fontos. lefolyásban, bármiben, amit aztán bármilyen vízgazdálkodási létesítmény, vagy bármilyen műszaki létesítmény tervezéséhez szükséges figyelembe venni. Itt megint egy fontos részlet végére értünk, és itt egy picit meg is állok, mert azért ez nem egy azonnal és könnyen emészthető dolog, és megállok, és megkérdezem, hogy van-e a Montanari formula éghajlatvalószínűségi függvénnyel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés. Még egyszer nagyon röviden összefogva, miből, hogy parametrizálom a Montanari formulát, tehát az Ászor TP az N-ediken függvényt, a rendelkezésre álló adatok alapján, tehát különböző időtartamokhoz megállapított vagy levett maximumokból határozom meg A-nak, és tehát lényegében ráillesztem ezt a függvényt ezekre az adatokra, és úgy határozom meg az együtthatót és a hatványkitevőt. Ez területről területre változik ez a függvény. Azért mondtam, hogy Magyarországra az van, amit ott láttak, de más egy zagyvány, vízgyűjtő, más egy zalavízgyűjtő, más egy kapos, stb. Stb. Jó, hát én úgy veszem, hogy akkor ezt elfogadottnak tekintem, és akkor egy picit könnyebb téma következik, mégpedig a domborzat hatása a csapadék mennyiségére, hiszen ez is rendkívül fontos a hidrológia számára. Azzal semmi újdonságot nem mondok, ugye, hogyha azzal indítom ezt a részt, hogy a magasság növekedésével a csapadék mennyisége emelkedik. Magyarországon országos átlagban 100 méteres magasságkülönbség éves szinten 35 mm csapadék töbletet jelent. Tehát 100 méteres magasságkülönbség évi plusz 35 mm-es csapadék mennyiséget jelent. Na most, ha egy kicsit nem csak magasságban gondolkozunk, hanem horizontálisan is, és összehasonlítunk, hát nyilván most hegyvidéki területekről beszéljünk, Bükk, Bakony, Keleti Alpok, akkor vegyük észre a következőt is. Ugye ezen az ábrán a vízszintes tengén az átlagos évi csapadékmennyiség, a függőlegesen a magasság szerepel. Nézzük meg, hogy mondjuk 500 méteres magasságban hogyan alakul a csapadékmennyisége. Hát azt mondhatjuk, hogy 500 méteres magasságban a Bükkben ez körülbelül 700 mm, a Bakonyban 500 méteren körülbelül 750 mm, és a Keleti Alpokban, tehát azonos a magasság, körülbelül 1000 mm. Most kerekítettem a számokat. Vagyis nem csak a magassággal kell dolgoznunk az összehasonlításnál, hanem horizontálisan is össze kell vetni a hegységeket, hiszen a csapadéknak nem csak magasság szerint, hanem horizontálisan is nyilván van egy területi változékonysága. Mit látunk itt? Ugye nyugatról kelet felé haladunk, a csapadék mennyisége nő. Nyugaton a legtöbb a Keleti Alpokban, ugyanazon a magasságon 1000 mm. A példáink legkeletibb tagja a Bükk, 500 méteres magasságban csak 700 mm. Én erre szoktam azt a példát mondani még most az ábrán kívül, hogy, és akkor remélem így zökken teljesen helyre a dolog, vegyük a Mátrát, Kékestetőt. Kékestetőn az éves átlagos csapadékmennyiség körülbelül 850 mm. Most képzeletben toljuk el a Mátrát mondjuk Zala megyébe, Kékestetővel együtt. Legyen itt a Mátra, az 1015 méteres Kékestetővel. Itt körülbelül mennyi lesz a csapadék, ha Kékestető ott lenne Zala megyében? Több vagy kevesebb, mint a jelenlegi helyén? Jóval több, úgy van, bőven 1000 mm fölött. Tehát ez az ábra erről szól. Stimmel? Tehát részben a magasságkülönbség, részben a horizontális területi változékonyság. Tehát együttesen tájékoztat bennünket a csapadék alakulásáról, és egyúttal össze tudjuk hasonlítani a vizsgált területeket, példánkban ezeket a vizsgált hegységeket. Kérem szépen, már beszéltünk itt egy korábbi ábrán a területi eloszlásról, az évi csapadékösszeg területi eloszlásáról. Ez egy kicsit finomabb, egy kicsit részletesebb ábra. Azért hoztam ezt újra ide, hogy aztán később majd a párolgásnál, lefolyásnál ezt újra elővesszük, és akkor a vízmérleg szempontjából egyeztetünk. Az látszik, hogy az országnak igen jelentős részén, tehát az Alföld területének a túlnyomó részén az átlagos évi csapadékmennyiség 550 mm alatt van, és itt látunk egy 500 mm-es izohiétát. Gyakorlatilag a Nagykunság déli részén, a Körösök alsó folyásán, illetve a Tiszazug területén, tehát erről a területről van szó, ahol az évi átlagcsapadék az 500 mm-t sem éri el. Ez az ország átlagosan legszárazabb területe. Kérem szépen, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy átlagosan, ez nem zárja ki, hogy előfordulhat olyan év, hogy ad abszurdum, Szentesen több csapadék esett, mint Veszprémben. Ez nem zárja ki, tehát itt sok évi átlagról van szó. Na most ettől a területtől minden irányba távolodva a csapadék mennyisége nő, és ugye megbeszéltük, hogy átlagosan a legcsapadékosabb, részben ugye a magas hegységeink, tehát középhegységeink legmagasabb régiói, illetve a Dunántúl délnyugati pereme nagyjából a Szent-Gotthárd-Barcs vonaltól délnyugatra eső meglehetősen szűk területsáv, ahol az átlagos évi csapadék összeg meghaladja 800 mm-t. Azért, ha ezeket a számokat egy kicsit összehasonlítjuk, akkor az is látszik, hogy a kis területen belül elég nagy a változékonyság, elég nagy a területi változékonyság. Majd meglátjuk, hogy a párolgásnál és a lefolyásnál ez hogyan fog változni, hogyan fog módosulni a csapadéknak ez a területi, a csapadékhoz képest a területi változékonyság azoknál az elemeknél. No, akkor itt lépünk tovább, és most a térkép után egy kicsit arról, hogy az éven belül hogyan oszlik meg ez a csapadék. Tehát az éves összeg ugye egy fontos szám, de azért ez önmagában nem mutatja meg az évi menetet. Én itt nem is a hónapokra súlypontoznék, hanem a fél évekre. Na most ezen az ábrán nem a hidrológiai év fél évei vannak. Ugye megbeszéltük a hidrológiai évet, hogy novembertől októberig tartó 12 hónap. Ezen az ábrán a meteorológiai fél évek vannak, ami egy hónappal el van csúsztatva visszafelé, tehát a téli fél év októbertől márciusig, a nyári pedig áprilistól szeptemberig. Nincs nagy különbség, a lényeg a következő. Látható, hogyha vizsgáljuk az éves csapadék összeg megoszlását a fél évek között, akkor nagyon jellemző, hogy az ország minden területén, amit fel van sorolva, a nyári fél év dominál. Tehát mindig átlagosan a nyári fél év a csapadékosabb, különösen vannak olyan területek, ahol ezek az arányok valóban a nyári fél év felé tolódnak erősebben, ilyen a Nyugat-Dunántúl. a másik pedig Észak-Magyarországon a Sajó és Bodrog vízgyűjtő területe. Ez az a két terület, ahol a leginkább megvan ez a különbség, tehát ugye a nyári fél évben hullik le az éves csapadék 62%-a, a téliben 38%. Ugyanez a helyzet a Sajó és a Bodrog esetében. Nézzük a másik végletet, ha szabad ezt így nevezni. A másik véglet a Börzsöny területe, itt sokkal kiegyenlítettebb, 56%-a hullik le átlagosan az éves csapadéknak a nyári fél évben, és 44%-a a téli fél évben. Nem nagy különbségek ezek, de mégis különbségek, ami azt mutatja, hogy ilyen szempontból is létezik területi változékonyság az országon belül, aminek lesznek természetesen hidrológiai következményei. A csapadékon belül már beszéltünk a hóról, a hócsapadékról, a hócsapadék keletkezéséről, méréséről. Most egy picit megint a hidrológia szempontjait szem előtt tartva beszéljünk arról, hogy a mi éghajlatunk alatt hogyan alakul a hótakarós napok száma. Ugye a hótakarónál szó volt arról, hogy a hótakaró úgymond tározódik a vízgyűjtő területen, tehát hidrológiai szempontból egyfajta késleltetett lefolyása van, hiszen olvadásig ez a vízgyűjtő területen van. És különösen a mi vízföldrajzi hidrológiai viszonyaink között síkvidékeinken van nagy jelentősége belvízképződés szempontjából, illetve középhegységeinkben és különösen az országon kívüli hegykoszorúban tározódó hó a tavaszi árvizek szempontjából ennek az ismerete alapvető fontosságú. Na most, ha a hótakaró időtartamáról beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy ez az időtartam, ez elég nagy változékonyságot mutat az országban, hiszen a a középhegységeink magas régióiban, tehát 700 méter fölött, hát bizony 100 és 150 nap között van a hótakarós napok száma egy évben. Ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az alig egy hónap, tehát 35 nap vagy annál kevesebb, hát bizony látjuk, sőt itt még egy 30 napos izóvonal is van itt a Körösök vidékén, tehát az Alföldnek a túlnyomó részén átlagosan 35 vagy annál kevesebb napig van hótakaró, ahogy távolodunk észak és nyugat felé, ez az érték fokozatosan növekszik, tartósabbá válik, magasabbá válik a hótakarós napoknak a száma, és természetesen a térszín emelkedésével ez is jelentősen emelkedik, hát látjuk, hogy a Dunántúli középhegységben is legalább 50-70 napos hótakaróval kell átlagosan számolni. Megint aláhúzom az átlagot, a sok évi átlagot, ugye az utóbbi évek telei bizony elég sok szélsőséget hoztak olyan szempontból, hogy adott esetben meg sem jelent a hó, vagy egy-két napig volt csak hó. Tehát ezek az átlagok hosszú időszakra vonatkoznak, itt e körül óriási szórások vannak, ilyen szempontból mutatnak csak területi különbséget. A mostani ábrán ugye részben azt látjuk, amiről az előbb szó volt már, tehát a hótakarós napok száma és a magasság. Tehát körülbelül a mi viszonyaink között, a mi éghajlati viszonyaink között körülbelül így néz ki a magasság függvényében a hótakarós napok számának a változása. És erre még egy dolog került erre az ábrára, amiről már szintén beszéltünk, és aminek igazán jelentősége van a hidrológia szempontjából a hó-vízegyenérték. Tehát az a vízmennyiség, amely a hótakaróban tározódik, és ez előbb-utóbb el fog olvadni, valamilyen sebességgel, valamilyen intenzitással, ez a hidrológia szempontjából fontos, hiszen ebből lefolyás lesz. A hóvízegyenérték is bizony jelentős mértékben változik ezen karakterisztika mentén a magassággal. Tehát minél magasabb térszínen vagyunk, általában az a jellemző, hogy időben tartósabb, vastagabb, és nagyon fontos, sokkal nagyobb vízegyenértékű hótakaró van, sokkal magasabbak a vízegyenértékek, amelyek olvadáskor, lefolyáskor lesznek igazán fontosak, tehát ezeknek az ismerete alapvető fontosságú ezeknek a méréseknek. Amikor csapadékról, hóról beszélünk, ezeket vizsgáljuk, akkor mindig a hidrológia vízgyűjtő területekben gondolkodik, hiszen a meteorológiai adatok, a meteorológiai paraméterek hidrológiai számításoknak, hidrológiai előrejelzéseknek a bemenő paramétereit jelenti, és az értékelések és előrejelzések szempontjából nagyon sokféle területi eloszlás van. Én a Magyar Vízjelző Szolgálat gyakorlatában lévő példát szeretném ezen az ábrán bemutatni, a Duna-medence részvízgyűjtő területeit, amit az Országos Vízjelző Szolgálat határolt le, ezeket a területeket, erre készülnek elemzések, előrejelzések, 21 ilyen részvízgyűjtő van itt a Duna-medencében, itt a táblázat alsó részén szerepel ezeknek a részvízgyűjtőknek a neve. Ezekre a részvízgyűjtőkre, és most egyúttal átlépünk egy új részre, az előrejelzésre, ami tulajdonképpen már meteorológiai feladat, de valamennyire a hidrológia szempontjából is meg kell emlékezni. Ezekre a részvízgyűjtőkre készít az Országos Meteorológiai Szolgálat rövid és középtávú előrejelzéseket. A rövid távú előrejelzés az gyakorlatilag egy-három napos előrejelzést jelent, a középtávú 10 napos előrejelzést jelent, mégpedig az előrejelzés vonatkozik csapadékra, egy-egy részvízgyűjtő területi, várható területi csapadékátlagára, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi az, hogy területi csapadékátlag, illetve 12, illetve 24 órás bontásban maximum és minimum hőmérséklet előrejelzése. Tehát területi csapadékátlag, illetve maximum és minimum hőmérséklet előrejelzés 12-24 órás bontásban. Ez az egyik nagyon fontos ilyen előrejelzési segédlet. A másik a hosszú távú előrejelzés, amely ugye nem napban gondolkodik már, hanem hónapokban gondolkodik. És ilyen példát szeretnék bemutatni, ezek a hosszú távú előrejelzések 6 hónapra szóló előrejelzések. Tehát itt például látjuk, hogy 2005. októberétől 2006. márciusáig. Az első 3 hónapra szóló előrejelzés tartalmazza a maximum hőmérséklet és a minimum hőmérséklet várható alakulását oly módon, hogy a szaggatott vonal jelzi itt az átlagot, a folyamatos vonal pedig az előrejelzett értéket. Na most pirossal jelölik azt a területet, ahol az előrejelzett érték meghaladja az átlagot, tehát várhatólag az átlagosnál melegebb lesz, a kék terület, tehát aláfut, az pedig az átlagosnál hűvösebb időszakokat jelöli, tehát szemléletes is. Na most ezek a karakterisztikák itt országos átlagokat jelentenek, csapadékra pedig úgynevezett pentádokra, tehát 5 napos időszakokra készítenek előrejelzést, ott is szerepel a sok évi átlag, a halványabb zölddel, és a sötétebb zölddel pedig az előrejelzett érték, tehát hogy abban a pentátban mennyi lesz a csapadék, rögtön lehet összehasonlítani az átlaggal, hogy az átlagosnál több vagy kevesebb. Ezen az ábrán, ez tulajdonképpen az előbbinek a másik oldala, ez két részből áll, régiókra vonatkozó, az első három hónapra régiókra vonatkozó előrejelzés szerepel, ahol például azt mondom, hogy északi alföld, megvan adva, hogy menj a csapadékra, mondjuk egy hónapra, ennyi az átlagos csapadék, és ő azt jelzi előre, hogy a várható csapadék 20 és 50 mm között. Ugye ezek elég tág határok, ebbe elég sok minden belefér. A 6 hónapos időszak második felére, tehát a második hónapra már nincs ilyen régiós bontás, ott országos átlagok szerepelnek. Valaki joggal megkérdezheti, és meg is kell ezt kérdeznünk, hogy milyen a beválása ezeknek az előrejelzéseknek, mire használható? Hát azt kell mondjam, hogy bizony-bizony ezeknek az előrejelzéseknek a beválása nagyon változó. Ez eléggé statisztikai alapon készül, és nem titok, hogy azok az előrejelző modellek, amelyek megbízható előrejelzést adnak, azok bizony 10 napos időtartamig érvényesek. Tehát nem 6 hónap, hanem 10 nap. Tehát ezek a statisztikai előrejelzéseknek a beválása, hát bizony 50% körül ingadozik. Ugye most egy picit, úgy is fogalmazhatjuk, hogy vagy bejön, vagy nem. Ennél azért többről van szó, ez egy kicsit így túlzás, de a beválás az általában nem szokott 60% fölé menni. Miért fontos ez a hidrológia szempontjából megint? Tehát nem önmagában az előrejelzés fontos, hanem a hidrológia szempontjából. Azért, mert különböző vízkészletek várható alakulása, lefolyásviszonyok várható alakulása, tavak vízszintjének, tavak vízháztartásának várható alakulása szempontjából, ez egyfajta támpont, egyfajta kiindulás, ez az előrejelzés az elvégzendő hidrológiai számításokhoz. Hogy ez most milyen jól beválik, az egy következő kérdés, egy külön kérdés, ez van, ezt lehet pillanatnyilag használni. Kérem szépen, a vetítés itt zárul le, de az aura nem, hanem most egy olyan kérdésre térünk még ki befejezésül, amelyik többször fölmerült már az eddigiek során, amikor én hangsúlyoztam, hogy területi átlagról beszélünk, csapadék esetében is. Hát nézzük meg nagyon gyorsan, hogy mi ez a területi átlag, hogyan jutunk ehhez. Legyen egy, hát mi más lehetne a vízgyűjtő terület, mi a területünk, mint egy vízgyűjtő terület, amely vízgyűjtő területen belül mérjük a csapadékot különböző helyeken. Legyenek ezek a csapadékmérő állomások. De ezek a mérések diszkrét, pontszerű mérések, nekünk arra van szükség, hogy a terület egészéről mondjunk valamit. Tehát ezekből a pontszerű mérésekből egy területre kiterjesztett értéket kapjunk, egy területi átlagot kapjunk. Tehát a feladatunk az, hogy diszkrét csapadékmérési adatokból valamilyen módszerrel területi átlagot számoljunk. Három módszer lesz az, amit megbeszélünk. Első módszer. Számtani átlag. Ez a legegyszerűbb. A számtani átlag esetében egyszerűen úgy járunk el, hogy jelöljük ezeket az állomásokat 1, 2, 3, N jelöléssel. Ez a számtani átlag. Tehát összeadjuk a mért csapadékadatokat, elosztjuk az állomások számával, tehát ennel, És ez lesz a területi csapadék átlag. Ez a legegyszerűbb, leggyorsabban alkalmazható módszer. Mi az, amit ez az egyszerű, de elég elnagyoló módszer nem vesz figyelembe? Próbáljuk ezt végig gondolni. Tehát mi az, ami itt kimarad ebből? Hát egyrészt kimarad az, hogy nem veszi figyelembe az állomások egymáshoz képesti elhelyezkedését. Úgy tekinti, mintha az állomások egyenletesen lennének a vízgyűjtő területen, egyenletes lenne a sűrűség. Tehát területi különbség, az állomások területi elhelyezkedését nem veszi figyelembe. Kettő, nem veszi figyelembe a magasságkülönbségeket, amit úgy szoktunk röviden mondani, az orografikus hatást. Tehát a domborzat, csapadékmezőt deformáló, csapadékmezőt befolyásoló hatását nem veszi figyelembe. Nézzük a második módszert, aminek a neve Thyssen-poligon. A Thyssen-poligon módszer előrelépést jelent a számtani átlaghoz képest a következő módon. Egy picit megnagyítom most ezt az ábrát, pontosabban néhány állomást kiemelünk. És a következő képen dolgozik a Thyssen-poligon módszer. Válasszunk ki a vízgyűjtőn lévő állomások közül egyet, hát legyen ez a kiválasztott állomás, amit bekarikázok, és a térképen ezen állomás pontját kössük össze a szomszéd állomásokkal egy-egy szakasszal, és ha ez megtörtént, akkor ezekre a szakaszokra, a szakaszok felező pontjára emeljünk merőlegeseket. Ezek azok a merőlegesek, tehát a pontokat összekötő szakaszok felező pontjára merőlegest emeltem. Ezeket a merőlegeseket most meghosszabbítjuk, és ezek a merőlegesek metszik egymást. Ezek lesznek a metszés pontok. Eljutottunk idáig, színes krétánk nincs, akkor majd megvastagítom. Ezzel tulajdonképpen a kiválasztott állomás körül egy síkidomot szerkesztettünk. Ez egy poligon. Ez egy poligon. És azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ez a poligon ezen szerkesztés alapján ennek az állomásnak a hatásterülete. Ezt az eljárást, amit itt példaként mutattam, elvégezzük az összes állomással, és a következő módon számoljuk az átlagot. Legyen az állomásokon mért csapadék, legyen most C1. C1 szorozva F1-jel, tehát ez lesz itt C1, ez a terület pedig F1. A számítást a következők alapján végezzük. Szorzatokat hozunk létre, az állomáson mért csapadékot szorozzuk a hozzátartozó szerkesztett poligon területével. C1 szorozva F1-jel plusz C2 állomás köré is szerkesztünk, C2 szorozva F2-vel. És így tovább, CN-szer FN osztva a teljes vízgyűjtő területtel, tehát ez lesz majd a C átlag. Mi ez a nagy F? A teljes vízgyűjtő terület, de azért odaírjuk, hogy F az nem más, mint F1, tehát nagy F, az kis F1 plusz kis F2 plusz Fn. Vagyis itt nem egy sima számtani átlagot állítottunk elő, mint amit az előbb megbeszéltünk, hanem ez egy súlyozott számtani átlag. Mi került ide be az előbbihez képest a csapadék mellé? A terület, a poligon terület. Tehát azt mondjuk, hogy a súlytényezők, mik a súlytényezők? Ezek a részterületek. A súlytényezők az állomásokhoz tartozó poligonok területei. Tehát ettől súlyozott az átlag, mert súlytényezőket kaptak a csapadékadatok. Picit megállok, és kérdezem, hogy befogadható volt ez, érthető volt ez a súlyozott átlag? Akkor arra a kérdésre kérek választ, hogy ez mennyiben jelent pontosabb meghatározást a területi csapadékátlagra, mint a számtani átlag. Miben léptünk itt előre? Miért jobb ez a módszer? Valamit itt már figyelembe veszünk, amit a számtaniban nem vettünk figyelembe. Az állomások egymáshoz képesti elhelyezkedését, tehát ezért kellettek a poligonok. Tehát tudjuk, hogy az állomások jellemzően nem azonos sűrűségben, azonos elosztásban vannak, azaz nem azonos a súlyuk az állomásoknak. A számtani átlagban nincs súlytényező, ott minden állomást azonos súllyal veszek figyelembe. Itt nem. Itt a súlytényezők itt vannak. Tehát az állomások egymáshoz viszonyított elhelyezkedését vesszük figyelembe ezzel a módszerrel. És akkor elérkeztünk a harmadik módszerhez, amit használunk, az az izohiéta. Mit jelent az izohiéta fogalma? Az azonos mennyiségű csapadékú pontokat összekötő vonal, és ezt a következőképpen határozzuk meg. Megint itt vannak a csapadékmérő állomásaink, itt van a vízgyűjtőnk, és ismertek az csapadék összegek, most ezt meg is írjuk. Mondjuk ezen az állomáson 32 mm volt, itt 28 mm, itt mondjuk 30 mm. Vegyük csak ezt a három pontot. Tehát 32 mm, 28, 30. Az izohiéta ugye azt mondja, hogy az azonos mennyiségű csapadékkal rendelkező pontokat összekötő folyamatos vonal. Általában kerekértékű, tehát nulla vagy ötre végződő izohiéta vonalakat szerkeztünk meg úgy, hogy a szomszédos csapadékmérő állomások között, ugye itt van egy különbség, azt feltételezzük, hogy az a különbség, ez az átmenet, ez egy közelítés lineáris. Ide szeretném behúzni a 30 mm-es izohiétát, hát 28-30 középre fogom ugye behúzni. Tehát lineáris interpoláció, ez a kulcsszó. Lineáris interpolációval határozom meg az izohiéta vonalakat, ez alapján húzom meg, és mondjuk ez valahogy így fog futni. Tehát ez lesz a 30 mm-es. Lehet, hogy itt lesz mondjuk a 35 mm-es. Itt lesz a 40 mm-es, hát most csak a példa kedvéért. Tehát a lineáris interpoláció elve alapján megszerkeztem az izovonalakat, az izovonalas térképet, amivel egyfajta csapadékeloszlást is be tudok mutatni az ízgyűjtőn, és ez nagyon fontos, de nekünk a területi átlagra van szükségünk. A területi átlagot úgy fogom meghatározni, hogy ezek az izovonalak részekre bontják a vízgyűjtő területet, tehát izovonalak közötti területre, legyen ez F1 terület, F2, F3, F4, és a Számításkor mindig úgy végezzük a számítást, hogy mindig a kisebb értékű izovonal felől haladunk a nagy értékű felé, tehát mondjuk valahol itt kint lesz a 25 milliméteres izovonal. Egyébként, bocsánat, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez az a módszer, ami igényli, hogy a vízgyűjtőn kívüli csapadékmérő állomást, tehát a vízgyűjtő határán kívül eső csapadékmérő állomást is vegyünk figyelembe, hogy pontosabban meg tudjuk szerkeszteni az izohiétákat. Tehát mindig a kisebb értékű, alacsonyabb értékű izovonalaktól a magasabb felé haladva szorozzuk össze az izovonal értékét a részterülettel. Tehát ebben az esetben, és akkor a konkrét példánál maradjunk, ezt írunk föl, tehát 25-ször F1 plusz 30-szor F2 plusz 35-ször F3 plusz 40-szer F4 per F, nagy F, ahol a nagy F szintén nem más, mint a teljes vízgyűjtő terület, tehát ideírom, hogy F1 plusz F2 plusz F3 plusz F4. Tehát ezek ugye a izohiéták közötti területek. Mit állapítottunk itt meg? Egy súlyozott átlagot újra. Mik itt a súlytényezők? Az izohiéta vonalak közötti területek, a vízgyűjtőnek ezen részterületei, amelyek az izohiéták közé esnek. Mi ennek a módszernek az előnye, egy kicsit összevetve a többivel? Az előnye az lehet, hogy az interpoláción kívül, akik izóvonalat szerkesztenek, egy kicsit szubjektív módon igaz, de figyelembe veszik az orografikus hatásokat is. Tehát pontosabb lehatárolást lehet végezni, de ez egyúttal egy kicsit hátrány is, mert van benne ilyen formán ebből adódóan egy kis szubjektivitás. De mégis ez is alkalmas a területi csapadékátlag meghatározására. Meg kell mondjam, ez a legritkábban használt módszer egyébként a hidrológiai számításokhoz, bemenő adatként. Leggyakrabban a poligon módszert alkalmazzák, és előfordul, amikor gyors számításra van szükség, vagy a terület adottsága, illetve állomás hálózata ezt indokolja, akkor számtani átlaggal számolunk, és abból határozzuk meg még egyszer, és ezzel zárva a mai előadást, a területi csapadékátlagot, amely azt mondja, egy olyan értéket jelent, mintha a lehullott csapadék a vízgyűjtő területet egyenletesen fedni. Tudjuk, hogy nem így van, ez egy fikció, de kell egy olyan érték, amit majd össze tudunk vetni a lefolyással, meg a párolgással. Tehát a területi csapadékátlag azt mondja, hogy mintha a lehullott csapadék egyenletesen fedné le a vízgyűjtő területet. Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés? Ha nincsen, akkor ma itt fejezzük be. Megköszönöm a figyelmet, és akkor jövő héten találkozunk.
Elhangzott. Hidrológia. Varga György előadása.